vor dem Gebet aus Psalm
106. Az imádkozás előtt hadd olvassunk a Zsoltár 146. fejezetéből. Halleluja, dicsért az Urat én lelkem, dicsérni akarom az Urat addig, amíg élek. Zsoltárokat akarok énekelni, vagy dicsérő énekeket Istenemnek, amíg csak élek, vagy leszek. Ne bízzatok az előkelőkben, vagy a fejedelmekben, emberekben, akik amúgy sem tudnak segíteni. Ha elszáll a lelkük, visszatérnek a föld porába, és még egy és ugyanazon a napon semmibé válnak terveik. Boldogok azok, akiknek Jákob Istene a segítsége, és Istenében, az Úrban van a reménysége, aki az eget és a földet alkotta, meg a tengert és mindazzal, ami csak bennük nyüzsök. Ő, aki megtartja az ő hűségét örökkévalóan. Igazságot szolgáltat az elnyomottatnak, kenyeret ad az éhezőknek, kiszabadítja a foglyokat az Úr. Az Úr megnyitja a vakok szemeit, vagy visszaadja szemük világát. Az Úr fölegyenesíti a meggörnyedteket. Az Úr szereti az igazakat. Az Úr megőrzi a jövevényeket, támogatja az árvákat és az özvegyeket. De a bűnösök tévelgés útját megsemmisíti. Ha megszívleljük, és hitet tanúsítunk annak, amit olvastunk, akkor megértjük ebből, hogy Isten kinyújtja az ő segítő kezét felénk. Ne hagyatkozzunk emberekre, ezt megjegyeztük, ezt felfogtuk. Most azonban minden erőnket be kell vessük, és fel kell fogjuk, hogy valóban teljesen bízzuk magunkat Istenrel, vetkőzzük le önmagunkat, az egyik jó, de a másik is hozzátartozik. Tudatosak lenni afelől, hogy az emberek képtelenek segíteni nekünk, átélni azt, hogy az emberek csalódást okoznak, vagy kiábrándítanak, és hogy tulajdonképpen megszégyenülünk, ha bennük bízunk. Ez az egyik oldala a dolognak. A másik oldala azonban az, hogy tudatosak vagyunk abban, hogy Isten nem okoz csalódást, nem ábrándít ki. Tudatosak vagyunk afelől, hogy ő vele nem szégyenülünk meg. Ezzel még meg kell legyünk ajándékozva, ezzel a tudatossággal, ezzel a megbizonyosodással. Az első részét, ezt meg szeretném ismételni, ezt fájdalmasan, keserűen megéreztük saját tapasztalatainkból, saját lelkünkön, saját szellemünkön. Az egyik, egy alkotó része lett, összetevője lett az életünknek, a mindennapi életünknek. Miközben tudjuk, tudatosak vagyunk afelől, hogy emberekre nem bízhatjuk magunkat. Most azonban hadd következzen be egy még szilárdabb alkotó részévé, életünk elemévé, hogy tudatosak legyünk afelől, hogy Istenben megbízhatunk. ő nem ábrándít ki, őben nem szégyenülünk meg. Ő hozzá jöhetünk éjjel-nappal, bármikor folyamodhatunk hozzá. És soha nem mondta senkinek, hogy én rám nem bízhatod magadat, mert ha ő rá nem bízhatnánk magunkat, ellennénk veszve. A mi Istenünk azonban egy igazságos, hűséges Isten, és velünk lesz minden napon a világ végezetéig. Meg vagyunk győződve afelől. Boldog az, akinek a segítség, a Jákob Istene a segítsége, akinek reménysége az Úrban, az ő Istenében nyugszik. Ő benne, aki az eget és a földet alkotta, vagy teremtette a tengert mindazzal, ami benne nyüzsög, vagy benne van. Aki hűsége, akinek hűségessége örökké való. Ez a mi Urunk bíztatása, vígasztalása, bátorítása hozzám és hozzá dintézően. Ki az ő hűségét örökkévalóan megtartja, aki nem változtat az ő véleményén, soha nem hoz egy más döntést azon kívül, mint amit már a világ megalapítása előtt hozott vagy döntött. Tudnillik, hogy téged és engem megváltson, megmentsen, hogy Isten fiaivá és leányaivá fogadjon. Ezt a felét sem akarjuk, ezt a részét sem akarjuk elfelejteni. Aki igazságot szolgáltat az elnyomottaknak, és kenyeret ad az éhezőknek, az Úr kiszabadítja a foglyokat, vagy a megkötözötteket. Az Úr visszaadja a vakoknak a szemük világát. Az Úr fölegyenesíti a meggörnyedteket. Az Úr szereti az igazakat. Minő csodálatos íge, és a szép az benne, hogy megfelel a valóságnak, és hogy bízhatunk benne, és Isten segítségével számolhatunk azzal, hogy bekövetkezik rajtunk is. Ebben a hit meggyőződésben szeretnénk elkezdeni ezt az összejövetelt is, az Úrnak teljesen, kivétel nélkül, tökéletesen, maradéktalanul odahelyezni lelkünket, hogy célhoz jusson velünk, közöttünk, a te és az én személyes életemben, hogy ő az ő szavát megvalósítsa, beteljesítse azt, amit olvastunk rajtunk is, valamennyi ígéreteivel együtt, amelyekkel megajándékozott bennünket kegyelemből. Hadd álljunk fel imádkozni. Mennyei Atyám, teljes szívből köszönöm neked, és köszönjük neked közösen, testvéreimmel és testvérnőkkel együtt, akik jelen vannak a te színed előtt, és mindazokkal együtt, akik velünk össze vannak kötve, és az ő imádságaikban ezt az Isten tiszteletre, erre az Isten tiszteletre gondolnak. Uram, védj bennünket, valamennyünket, hadd éljünk át téged láthatóan, hallhatóan, érezhető módon. Mi hallottunk már felőled, sokat hallottunk felőled, és a te szavad által szívünkbe kaptuk a hitet, a te szavad által. Ebből a hitből kifolyólag folyamadunk most hozzád, igazságos Istenünk, te mennek és földnek teremtője, alkotója, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak Istene. Tekints le ránk ma kegyelemből. Áldj meg, Uram, áld meg a te örökségedet, Uram. bocsásd meg minden áthágásainkat, töröld el minden vétkeinket, tisztítsd meg és szentelj meg valamennyiünket a te jelenlétedben, és intézd a te szavadat hozzánk, Uram, érints bennünket a te szavad és a te szellemet ihletése által. Uram, köszönöm neked, hogy ma itt közösen együtt lehetünk, hogy veled társalgásba kerüljünk, és kérlek, Uram, intézd a te szavadat, te is a magad részéről hozzánk. Intézd a te szavadat, mint egy apa, egy atya az ő gyermekeihez, akikkel jól véli, csak a jót véli, és tégy bennünket, alkoss belülünk engedelmes gyermekeket, olyan embereket, akiket meg tudsz áldani, Uram, és áldásul tudsz odaállítani mások számára is. Végy el minden, mindazt, ami zavart okoz, Uram, mindaz, ami útadat állja, Uram, és törj útat magadnak, Uram, a te dicsőségedre, és a te szent neved tiszteletére. Neked, ó Istenünk, már most köszönetet mondunk mindazért, Uram, hogy meghallgattál bennünket, és áldásaidban fogsz részesíteni az Úr Jézus nevében. Amen. Amen. Foglaljunk helyet. Ma nem választottam külön nös témát, vannak dolgok, amelyek foglalkoztatnak engem, magammal hoztam egy hangszallagot, amely még utalással van a körlevélre, ahol a testvérek Stockholmban július 27-én 1983-ban dolgokat tettek közhírré, amelyek bibliaellenesek, és a repülőtérről az idevezető úton feltettem magamnak a kérdést, miért kell én egyáltalán foglalkozzak ezen Isten előtt a valóságnak nem megfelelő dolgokkal. A legszívesebben állva hagynák mindent úgy, ahogy ki lett mondva, nem akarom érinteni sem, hogyha engem személyesen érintenek, vagy csak velem lennének kapcsolóban, akkor igen, akkor mondhat én rólam mindenki, amit akar. Aki lábát akar törni rajtam, mint lábtörlőn, nos, rendben, ezt a szolgálatot is, vagy rendelkezésre akarom állítani magamat, de ha Isten szaváról van szó, ha az igazságról van szó, akkor másképp áll a helyzet. Akkor valóban másképp áll a helyzet, mert az igazság kell maradjon minden tekintetben, és semmiképpen nem lehet többé elegyítve, mixelve valamilyen emberi véleményekkel, valamennyi emberi nézetekkel, meglátásokkal, szemléletmóddal, gondolkodásmóddal, hagyományokat, hogy ne is szóljunk tanításokkal, amelyek valóban démoni eredetűek, vagy azoktól származnak. Miért? Mert az Isten tulajdonképpeni szavát megkérdőjelezik, sőt, hatályon kívül helyezik, és az ő saját véleményüket akarják gyertyatartóra állítani, vagy érvényesíteni. Ki közületek tudná elhinni, hogy valaki a Timóteus leveléből olvas, és pedig az egész ismert helyet a Timóteus leveléből felolvasom nektek, hiszen családiasak vagyunk ma egymás között, és eddig hirdettem így az ígét, magyaráztam, most hangoztatom az íratokat, annélkül, hogy megmagyarázzam. Az első Timóteus 4:1-ből olvasom el. A szellem nyomatékosan értesít afelől, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak, vagy elesnek a hittől, mert megtévesztő szellemeknek és démoni ördögi tanításokhoz fordítják füleiket, figyelmüket, elcsábítva álszent képmutató módon hazugságot hirdetnek, akik meg vannak bélyegezve saját lelkiismeretükben. Ezekhez tartoznak azon emberek, akik tiltják a házasságot és bizonyos ételek élvezetét. Legfőképpen csak ez az egy gondolat foglalkoztatott tulajdonképpen, mert ezen a hangszallagon a bemondó felteszi a kérdést, találkoztatok-e már egy emberrel, aki tiltaná a házasságot, és a jelenlévők felelete az volt, hogy nem. Nos, rendben, mit mondjak hozzá? A következő pont az volt, tudjátok miért? Mert ennek az ígének egy szellemi jelentősége van, mondották ők, és aztán így magyarázzák, hogy Krisztus 63-ban lejött már erre a földre, most van a mennyasszony férhez menésének az ideje, az egybekelés ideje, és mindaz, aki visszatartja az embereket ettől, megtiltja, hogy a mennyasszony lelkek ne lehessenek összekötve a vőlegénnyel. És ha meggondolkoztat bennünket, és nem fogjátok hallani, hogy nevet nevezzek, mert ez nem lenne helyén való Isten előtt. De ha meggondoljuk, hogy emberek, akik Branham testvére utaztak napokat, hónapokat, rész szerint az ő összejövetelét rendezték, és azután ilyen sok pontokban olyan eltérőek, elhajlanak, ez egy mély, mély, mély fájdalmat okoz. És ha ma, és másütt vagy valahol ezeket a dolgokat említem, azért tudjátok meg, hogy nem azért említem, mert viccesnek találom, vagy humorosnak, sem tréfálónak, hanem lelkem mély fájdalmából kifolyólag, hogy az Isten tiszta szavának, az isteni ígeüzenetnek, Isten kinyilatkoztatott titokzatosságainak saját értelmezésekkel értelmezéseket tettek hozzá. Mindenki a maga szerint értelmezte, emberi módon magyarázta a jelenését, anélkül, hogy saját maga felismerte volna az összefüggéseket. És az emberek meghallgatják, és azt mondják ennél fogva, hogy halleluja! Nos, nem kell hosszan hívő lenni, még Isten szelleméből sincs szükség a nagyon sokra. A legkisebb mérték adag Isten félelméből elég lenne ahhoz, hogy felismerjük, hogy Isten szava feltételi, igaznak tartja azt, amit mond, és azt mondja, ami szükségszerűen függ tőle. Ha valaki azt mondja az embereknek, hogy a kegyelem ideje lejárt, a kegyelem trónja ítélet trónjává lett, ehhez amment mondanak a hallgatók. Én halálra rémülnék, ha valaki azt mondaná nekem, hogy a kegyelem ideje lejárt. Képzeljétek el magatoknak, mit jelentene ez nekem és neked, számodra, számomra, hogyha valóban igaznak bizonyulna a feltevés, hogy a kegyelem ideje vége. Nos, kéztördelve, jaj veszékelve összepakolhatnánk és járhatnánk útunkat. Miért? Mert Isten visszahagyott volna bennünket és eltaszított volna magától. Emberek amment mondanak dolgokra, ami elítélendő, kárhoztatni kell, amit kárhoztatni kellene. ami nem tartozik Isten országába és az ige hirdetéshez még úgy sem. És hogy egy ember, aki 1974-ben még a hippikkel volt együtt az utcán, nagy hangon, messze hangzóan hangsúlyozza, hogy a kegyelem ideje 63-ban lejárt volna, és ő maga 1974-ben még a hippik között volt, és azt mondja, hogy 63-ban már lejárt a kegyelem ideje. Képzeljetek ilyen dolgot el, hiszen akkor kizárja saját magát. Isten el sem hívta őt tulajdonképpen. Túl későn jött. Az emberek elveszítették józan eszüket. Azt sem tudják, mit mondanak. Nem tudatosak afelől, amit mondanak. Rendben vagy nem? És ha a hangszalagokat elküldik hozzám, együtt érezhettek velem, mit váltanak ki belőlem ilyen fonák állapítások. Ennél rosszabb, gyötrelmesebb állapot alig ha létezett valaha a Földön ilyen szamárságok állításával, és a nagy fájdalom abban áll, hogy nem a vallás felekezetekben vannak ezek a szamárságok hangoztatva azok között, akik visszautasították az ige üzenetet, hanem beszivárognak és behatolnak oda, ahol voltaképpen takarítva lett előzőleg, ahol az emberek tudomásul vették Isten szent szavát, és magukévá is tették. Egynek azonban tudatos vagyok, hogy mindazok, akik az igazságból vannak, Isten szava mellett kitartanak mindvégig, a teljes befejezésig, utolsó pillanatig nem fognak eltérni sem jobbra, sem balra, hanem az Isten szavához mérten, azon alapján megmaradnak életük utolsó pillanatáig, az elragadtatás pillanatáig, addig, amíg az Úr visszajön, hogy hazavigyen bennünket. De az Isten szavához mérten, emez utolsó napokban démonoktól származó tanításokkal kell szembenéznünk, és hazug jellegű szellemeknek valóban nem vagyunk hiányában. Mit gondoltok, mit jelent ez számomra? Hiszen egyszerűen ismételten hangsúlyoznom kell, hogy sokkal inkább venném azt, hogyha Isten szavát felnyitnánk a Bibliát, és tekintetbe vennénk egy égeverset, és beszélgetnénk fölötte. De képzeljétek, állítsátok magatokat az én helyembe. Emberek, akik elláttunk prédikációkkal éveken át, olvassák a Branham testvér prédikációját, az Isten szent szavát megízlelték, és a jövendő világ erőit, úgy, ahogy a zsidók 6.5. versében írva, emberek, akik megízlelték az Isten felséges beszédet, és a jövendő világ erőit élvezték, elfordulnak, és oda mennek, ahova nem kellene menjenek, és annak adnak hitet, amit abszolút nem lehet elhinni. Ez egy mély fájdalmat okoz. És remélem, hogy Isten az ő kifürkészhetetlen, kikutathatatlan kegyelmében még egyszer beavatkozik, és igazságot szolgáltat, úgy, ahogy az Ótestamentumban, ott a papoknak megvolt a döntések közlésére használt melhósen. Az orákulumnak lehetne nevezni, vagy melvertnek, melhósennek van fordítva. Mert ha felragyogott a fény a hósenből, helyén való volt az ügy. De ha nem ragyogott fel a fény a hósenben, el lehetett felejteni a dolgot. Branham testvér úgy hiszem 58-ban egy egész csodálatos prédikációt tartott ezzel összefüggésben, és azt mondja, hogy az Új Testamentumban az apostolok tanítása képezi ezt az isteni melhósent, ezt a melvértet. És ha valaki hirdet, vagy közhírré tesz valamit, és ebből a melhósemből az Isten szavából fényét nem sugározza vissza, akkor el lehet felejteni, amit mondott. Mindig bibliai alapon kell legyen megalapozva, ami mondva van. Talán olvastátok a megjegyzést is a kalkulációról, a számításról, bizonyos év számításáról. Az emberek a 83-as, 84-es évre akarnak utalni. De nem létezik senki a Földön, akinek jogában állana ilyen egy kalkulációt, időszámítást elővenni. Ha a Szentírást az egy fél óráról beszél, akkor ez egy fél óra. És valahol már említettem, vagy utalással voltam rá, ha valakinek volt, vagy van egy élménye Istennel, ennél fogva az órára nézne? Nem. Hanem visszatekintően, visszapillantóan, amikor az élmény elmúlott, és a helyzet lecsillapodott, újra magához tértetek, vagy térünk, felbecsüljük az időt, satszolni, vagy értékelni lehet, milyen hosszan tarthatott az idő. De mert éppen ez a fél óra szóban van, április másodikára, 1962-re kell visszagondolnom. Én magam nem néztem az órára, de miután azután újra lecsillapodtam és gondolkozni tudtam, körülbelül egy fél óra lehetett. De kinek mi haszna belőle, hogyha ilyen időket adunk meg? Legyen fél óra, 100 óra, 1000 óra. Senki nem képes, sőt, senki nem jogosult Istennek időszámítást előírni. És akkor még el is várja azt, hogy a szerint igazodjon. És a legtöbben egy borzalmas hibát tesznek. A hetedik pecsét első versélnél abba hagyják az olvasást, és ez a legnagyobb hiba, amit emberek tehetnek. Még ha maga itt a Bibliában van egy kicsi megszakítás, van egy felosztás, beosztás, nem Istentől lett elővéve ez a beosztás, hanem az emberek, akik fordították a Bibliát. Nos, hadd olvassam a Jelenések 8. fejezetének az első versétől. Amikor a bárány akkor feltörte a hetedik pecsétet, csend lett a mennyben, mint egy fél órára. Mint egy fél óra hosszat. És láttam a 7 angyalt, akik Isten előtt álltak, akiknek átadatott a 7 trombita. Most tovább olvashatnám, és mindenki, aki a 7. pecsétet úgy akarja tekintetbe venni, ahogy Isten adta a látomást, tovább kell olvassa. Lehetetlen dolog, hogy az első versnél megálljatok. Miért? Mert ami azután következik, összeköttetésben áll. Eredménye annak, ami az első versben írva áll, vagy belet jelentve. És a továbbiakban ez a csendesség a mennyben volt, és nem a földön. És az emberek a földön élőkkel kapcsolatosan adtak számítást. Azt mondták, 1000 év, mint egy nép, egy nap, mint 1000 év. Következetesen hadd osszuk fel az egész történetet, és körülbelül 20 évre és egy pár hónapra számítunk. De a csend, hangsúlyozom, a csend a mennyben volt, és nem a földön. Maga még ha helyén való lenne is, de 100%-osan nem elfogadható, nem megengedett. De ha elfogadható lenne, még akkor sem használna semmit nekünk ez a számítás, hogyha a mennyben volt, mennyben történt ez a csend. Köszönöm, föltestvér. Egy a sok közül amment mondott. Úgy hiszem, nyugodtan mindjárt amment mondunk. Mondhatunk rá, elhelyén való vagy nem. És mi itt ülünk ma, mint a legegyszerűbb emberek a legegyszerűbbek között. És felfogjuk a dolgokat. Miért? Mert Istentől kifolyólag lettünk tanítatva, halleluja! Mert Istentől lettünk tanítatva, halleluja! Mindazok, akik Istentől lettek tanítatva vagy kioktatva, mindig megmaradnak az Isten szavának keretei között. Soha nem fognak túlmenni azon, ami engem nagyon foglalkoztat, az a tény és valóság, hogy Isten a tiszta magot, az ő szavának tiszta magjával megajándékozott, és hogy mégis sikerült az ellenségnek újra betörni, újra rést kapott, hogy az ő magyarázatait köszírré tegye. Hiszen tudjátok, hogy Éva csak egy kicsit odahallgatott, és már is nem volt helyén való a dolog. Ilyen állapotokban nem szabad odahallgatni sem, odafigyelni sem, mert minden mag, mindaz, ami hangoztatva van, abból mindig visszamarad valami, mert egy mag jellegű. Akkor Éva helyzetében azt mondta ki, jó, bölcsek lesztek, szemeitek megnyílnak, stb. Ma arról van szó, az embereknek bemutatni valamit, elámítani az embereket azzal, hogy most valami rendkívüli dolgok vannak leleplezve, olyan dolgok, amelyek ezelőtt ismeretlenek voltak. Én nem tartozok azokhoz, akik a Branham testvér nevét mindig ajkukon hordozzák, vagy mindig útalóak arra, de azok közé tartozok, akik szívből megvannak győződve, és hiszik azt, hogy Istennek minden nyilatkozata, az ő szavának nyilatkozata, az minden profécia, a profétikus a Branham testvér profétikus szolgálata által, Isten által, Isten világosságot adott az ő szavát illetően. Ezzel kész, mert még mindig írva áll a Jelenések 10. fejezetének 7. versében, hogy azokban a napokban, amelyekben a 7. angyal hangja megszólal, Istennek titokzatossága véget ér. Úgy titoksága rejtélye, befejezett tény, megtörtént valóság lesz, úgy, ahogy Isten kijelentette, vagy hírulatta a szolgálynak, a profétáknak. Soha meg nem merném még a legkevesebbel is kiegészíteni ezt a verset. Istennek a szava pontosan olyan szent, mint Isten maga. És ha Isten az ő szava által azt mondja nekem, hogy azokban a napokban, amikor a 7. angyal megszólal, akkor Isten személyesen az ő szava által megismertette velem a dolgot. Sokak, és még mi a magunk részéről is voltunk ebben a helyzetben, hogy az Úr szavára vártak. Az Isten nyilatkozata, az ő szava, és az ő nem korlátozható egy bátyus vagy egy nényus dadogásának. Isten szava, Isten nyilatkozata ebben a nemzetségben a Szent Szellem által, az Istennek felszentett ajkak által közhírré lett téve nemzetségünkbe, és erre figyelnünk kell, magunkévá kell tennünk, és hitet kell tanúsítanunk ennek. Még írva áll az Ótestamentumban, a 2. Korintus 20:20-ba, bízzatok Isten profétáiban, és győzedelmesek lesztek, érvényesülni fogtok. Istennek tervében áll, hogy mindezen dolgok az ő akarata szerint történjenek meg. Ki jogosít fel ki? Kit? Kinek áll felhatalmazásában? Kijelenteni azt, hogy az Úr eljött ekkor vagy akkor. Az én Bibliámban az Úr visszajövetelét illetően az áll, hogy ketten lesznek egy ágyban, ketten lesznek a malomban, ketten lesznek a mezőn. Fel tudjátok-e fogni, hogy emberek, hírneves, rangos, tisztséget képviselő emberek, népszerűek, annyira félre lettek vezetve, hogy szem elől veszítik az Úr visszajövetelével kapcsolatos eseményeket. Ésszerű meghatározásukkal és figyelmen kívül hagyva azt, amit Isten egyértelműen kijelentett, annélkül, hogy a dolgok bekövetkeztek volna, amiről a Szentírás egyértelműen tanúvallomást tesz. Ó, bár lenne az, hogy Isten megajándékozna téged és engem, és mindazokat, akik meg akarnak állni ő előtte, legalább egy tiszta, érthető, értelemszerű gondolkozásunkat megtartaná. Mert némely, nem mintha... Nem ritka esetben jogosultban, kétségben lehet vonni a tiszta gondolkodásmódot. Az ostoba elme zavarodottságról van szó, mert dolgok, amelyek az Úr visszajövetelével írva állnak, ezekbe kell teljesedjenek a szószoros értelmében. A továbbiakban nem létezik egyetlen egy Biblia versem, amely azzal értesítene, hogy az Úr Jézus lejön erre a földre az ő visszajövetelekor. A Szentírás tanúvallomást tesz ellenben arról, hogy találkozni fogunk vele a levegő égbe, elragadtatunk a felhőkben. A mi találkozásunk Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal és megváltónkkal, a mi vőlegényünk, lelkünk vőlegényével nem itt Zürichben vagy Krefeldben történik, vagy a világ más táján, hanem a levegő égben, és akkor felhőkön vele együtt bemegyünk az ő dicsőségébe. Először a két tanúvalló szolgálata után a Jelenések könyvében vissza fog jönni a szentekkel együtt erre a földre, de akkor határozottan nem Amerikába, hanem úgy, ahogy írva van, Jeruzsálemben. És az ő lábait megveti az olajfák hegyére, és az olajfák hegye ketté fog hasadni. És ha valaki jön valaki hozzátok, és azt mondja nektek, és tudjátok, már évekkel ezelőtt találkoztam 22 emberrel Jeruzsálemmel, saját magam, akik valamennyien arról tanúskodtak, hogy ők a két tanúbizonyság. 22 ember szám szerint. Nos, mivel van dolgunk? Ha valaki azt mondaná nektek, arra utalna, hogy az Úr leszállt az olajfák hegyére, vett tekintetbe a dolgot. Tekintetbe vehetett, nem muszáj, mindegy. De ha az olajfák hegye nem hasadt ketté ennél fogva, mindent el lehet felejteni pillanatban. Következetesen minden határozottan meg kell feleljen a valóságnak, ami írva van, és erről ezt szeretett testvérek és testvérünk, én annyira csalódott vagyok, gondterhet, kedveszeget vagyok. Sokan, nos, ha gondolkozunk, meggondolkoztat bennünket, ha egy elveszett lélekről van szó, és több értéke van, mint az egész világnak. Én szívemügyemé tettem mindenkit, akik Isten szavát hallgatták az ajkamról. Kérlek benneteket, nem én érettem, nem én magamért, hanem a ti lelketek üdvösségre jutásáért, az Úrért, az ő szaváért. Semmit ne higgyetek el, ha nem találjátok írva a szent írásban, fekete-fehéren, és vegyétek azt, amit Branham testvér kijelentett, mindazt, amit Branham testvér kijelentett, és osszátok be a Szentírásba, mert nagyon szépen beillik a Szentírásba. Soha nem létezett ezen a földön egy ember az összes evangelizátorok, az összes reformátorok között, akinek szolgálata, ígehirdetése mindent összevéve olyan 100%-osan beillett volna a Szentírásban, első Mózes 1-től a jelenések 22. fejezetének utolsó verséig, mint a Branham testvér szolgálata, akit teljes szívből szeretünk, akiért Istennek teljes szívből hálásak vagyunk, hogy elküldte őt ezekben az utolsó napokban, és ilyen hatalmasan fel tudta használni az ő szolgálatában. De mindkettő napirenden van még ezen a földön. A harc és a küzdelem éppen úgy. Látjuk a dolgokat, és tudjuk, és én várni tudok. Erre ebben bízhattok. Én várni tudok. Ha Isten tud várni a dolgok beteljesedésével, amíg elérkezik az ő órája, avagy legyek én az, aki sietek, siettessem én a dolgok létrejövetelék? Nem. Folytatom a munkát, éppen úgy, mint eddig. Fordítom a prédikációt, Isten tekintetét kitartóan keresem, kutatom veletek együtt, addig, amíg üt az Isten órája. És azután nem szavakból állnak a dolgok, hanem isteni valóságok, amely szemügyre veszünk, amelyeket átélni. Ami nagyon feltűnő kellene legyen az, hogy mindazok, akik elfogadtak ezekből az idegen tanításokból, bibliaellenes tanítások valamit, egész megváltozik egész magaviseletük, elveszítik az egyensúlyt, az arckifejezésük is megváltozik, és ezt saját magam megállapítottam, hogy az arckifejezésük ezeknek az embereknek elsötétedik, hiszen minden tanítás jön valahonnan, ha nem Istentől ered, honnan eredjen máshonnan? Nem, csak két forrás létezik a kinyilatkoztatásnak. Ha nem jön Istentől, honnan jön akkor? Megfelelhettek ti is erre, az ellenség sötétség tárhelyéből. És ha az emberek elsötétült arckifejezéssel egyik pillanatról a másikra átéltem saját földi szemeimmel, az egész arckifejezése az embernek egyik pillanattól a másikra elsötétölt. Egy örménylő arckifejezés. Mindazok, akik Istenből tanítatnak, vagy Istenből vannak. Noha megpróbáltatások érik, nyomorúságok, még hogy azt sem tudják, hol van a kiút, de ha a szemükben néztek az ilyen embereknek, egy derült tekintetük van, szembetűnően ragyogó, tiszta, világos, nem sütik le a fejüket sem jobbra, sem balra, hanem van egy szép, derült tekintetük. Nos, Frank testvér, mondhatnátok, Palermóból jössz, ahol a nap 30 fokon süt, de nem csak akkor derült a lelkiismeretünk, nem csak napsugárkol, hanem az éj kellős közepén, ami Istenünk szembetűnő, ragyogó tisztaságával van dolgunk. És tudjátok, mit ír Pál apostol a korintusbelieknek, hogy Mózes takarót kellett tegyen az arcára, és azt mondja, hogy mi az új testamentum szolgáiként nem takarjuk el arcunkat, hanem Isten dicsőségének a visszasugárzása nyilvánvaló kell legyen rajtunk, arcunkon is, és az ő szava minnyájunkon tiszta, mindazokban, akik derültek az ő szívükben. Hiszen a szívre megy a dolog, a szívről van szó. Itt a János evangéliumának 15. fejezetében olvastam egy ígeverset, ami nagyon sokat mondó volt számomra. A János 15. fejezetének 15. versétől. Én nem nevezlek többé szolgáknak, sem cselédeknek, mert a szolga nem tudja, vagy a cseléd nem tudja, mit tesz az ő ura. Sokkal inkább barátaimnak mondalak, vagy neveztelek titeket, és most hallgassátok meg magatoknak. Miért? Mert mindazt, amit hallottam az én atyámtól, tudtulattam nektek, vagy megismertettem veletek. Együtt olvastátok-e mindnyájan? Nem nevezlek továbbá cselédeknek, inkább cselédre kell ezt fordítani ezt a szót, hanem barátaimnak. Miért? Mert mindazt, amit hallottam az én atyámtól, megismertettem veletek, közhírítettem közöttet, nem csak rész szerint, nem csak a felét, hanem mindent, 100%-osan mindent. Ha létezett valaha egy idő, amelyben ez a Biblia ígeversnek megvolt a jogosultsága, az ő beteljesedése, akkor ezek azok a napok, amelyek most élünk, amelyekben most élünk. Nem tudom, ha Luther Márton, vagy az összes többi evangelizátorok már hangoztathatták-e volt akkor, hangsúlyozhatták volna úgy a zsidók 13.8-at úgy, mint a mi nemzedékünkben történt. Én nem tudom, feltehetően nem, valószínűleg nem. És sok más ígeverseket sem, amelyek rejtélyek maradtak előttük. Ma, ha az Úr közöttünk állana látható, hallható módon, azt mondaná, ez az ígevers most teljesedett be ebben a nemzedékben, a ti szemeitek láttára, a ti füleitek hallattára. Igen, beteljesedett. Mindent közhírítettem, megismertettem veletek abból, amit az Atya tudtomra adott, bevezettelek bennek Isten üdvhatározatában, mint soha ennek előtte, mint ahogy soha ennek előtte nem létezett idő. Avagy nem valami csodálatos dolog ez? Nem-e bátorít fel benneteket? Nem-e mondja azt nektek, Isten szeret bennünket, nem vagyunk cselédek, nem vagyunk idegenek többé, hanem Isten barátainak nevezett bennünket, az ő háztársainak. És Pál apostol együtt szeretném mondani, hogy isteni igyekezettel, odaadással vetélkedek a Jézus Krisztus gyülekezetéért, megmérkőzök. Ha közömbös lenne számomra, nem kellene eljöttek, egyszer sem egy prédikációt meghallgassatok. Nem lehet közömbös előttem, hanem mert a Jézus Krisztus gyülekezetének a véglegesítéséről, az ő tökéletességre jutásáról van szó. És mi valamennyien át fogjuk élni közösen ezt a napot. Meg fogjuk látni azt, amit Isten ígéretben adott. Meg fogjuk látni beteljesedetten. Ez a vers is a János evangéliumának 13. fejezetének 20. versében írva áll. Bizony, bizony mondom nektek, alapvetően, igazából mondom nektek, hogy aki akkor befogadja azt, amikor én elküldöm, engem fogad be, aki pedig engem fogad be, azt fogadja be, aki engem küldött el. Amikor néhány nappal ezelőtt elolvastam magamnak ezt az ége szakaszt, az én szívemben hálálatosság kezdődött el kifejezésre jutni, és azt mondtam, Uram, amikor akkor elhívtál engem, megbíztál engem, azt mondtad nekem, más városokba foglak küldeni téged, az én szavamat hirdetni, vagy közhírré tenni. Itt azt mondja, mi Urunk, az igazából mondom nektek, ha akkor, amikor elküldök én valakit, ez előfeltétele, Ha én elküldök, vagy megbízok valakit, elküldöm ót, és ti befogadjátok, azt engem fogadtok be. Ami Urunk azt mondja meg, aki titeket hallgat, az engem hallgat. Én tudatos vagyok afelől, és meg vagyok győződve arról, hogy nem én magamban, mint ember, hanem az Isten Isten szavának a tekintélyének alapján, amit Isten, hogy Isten akaratában találtatunk, hogy Isten szavát vegyítetlenül, egyértelműen, kétség nélkül az igazságnak megfelelően tudomásul vettük, és hogy türelemmel ki fogjuk várni ennek beteljesedését, amik Istennek tetszésére van, az esedékes, amik hátralékos dolgokat is beteljesíteni. Egy azonban szükségszerű, hogy bensünkben át legyünk alakítva, meg legyünk újítva. Ez az előkészület, ebben áll az előkészület, hogy az Isten kegyelmi ideje meg ne lepjen, és ne legyünk elkészületlenül, ne találtassunk elkészületlenül, hanem hogy bensőleg várjunk rá, átkészülten, egy elkészült állapotban várjunk ezen események beteljesedésére. Itt a Márk evangéliumának 7. fejezetében mondja, ami Urunk mondott, ami Úr egy néhány dolgot vázolt és hangsúlyozott, és úttalással van arra, hogy mi minden kell még bekövetkezzen a mi életünkben, és remélem, hogy felfogjuk, hogy a mi életünk nem abból kifolyólag, és nem azért alakul át, mert sokat hallunk, vagy sokat meghallgatunk, hanem azért, mert az Isten szavát Isten magjaként törtetésünknek a kiinduló pontjává tesszük, a forrásaként magunkévá tesszük, és az ége be teljesedik, és létrehozza azt, amiért küldve lesz. Talán el kell olvassam nektek ezt a két ígeverseket, aki az első Mózes első fejezetének 11. versét elolvassa, a 11. vers, itt írva a föld növényekről, amelyek a magvat magukba hordozzák. Gyümölcsfát, amely fajtának megfelelő gyümölcsöt terem, amelyben már megvan a mag a földön. A 29. versben van ugyanaz írva, majdnem ugyanaz. Azután ezt mondta Isten, tovább folytatja Isten, ezennel átadom nektek az egész föld színén minden magot magában hordozó növényt. Minden magot hordozó növényt. Ti ismeritek a prédikációt, hogy minden a maga jellege fajtája szerint szaporodik. Most arról van, az isteni jellegről van szó. Krisztus az Isten magva, aki már az első Mózes 3.15-ben ígéretben lett adva. Azután nem a Jelenések könyvében, hanem az Ésaiás könyvének 53. fejezetében írva áll, magasztos ége szakasz, amit ezzel a témával kapcsolatosan a legcsodálatosabb, amit kívánhatunk valaha. Hadd olvassam fel nektek innen az Ézsaiás 53. fejezetéből. Ez az a fejezet, amely Gecsemánéra, Golgotára, ami Urunk szenvedése, halálára van utalással. Itt az Ézsaiás 53. fejezetének 10. versében. Mégis az Úr akaratában volt az, hogy betegség törje össze. Amennyiben feláldozza életét engesztelődésül, magot lát jóvátételül. Lásson magot, és hosszú ideig éljen, és az Úr akarata gyarapodjon általa, vagy történjen meg általa. Krisztus az Isten magva. úgy, ahogy földileg, fizikailag az első Ádámban voltunk már, úgy szellem szerint a második Ádámban is voltunk a Krisztus Jézusban. Amennyire bizonyos az, hogy az Isten ígéreteinek a szava Máriának kielet jelentve, és hogy bekövetkezhessen, miután hitet tanúsított neki, annyira igaz az is, hogy az isteni ígéret szava most a gyülekezetben, az Úr testében el van ültetve, hogy megszülessen abból a mennyasszony. Az ő szavának megnyilvánulása, szellemének visszatükrözése, Istenből kifolyólag élet. És elég gyakran említettük, Krisztus, ami megváltunk, az Isten fia, mi pedig megváltottakként az ő fiai és leányai lettünk. Itt az átalakulásról van szó, a szívünk átalakulásáról van, átalakításáról van szó a Márk 7.17. versétől. Miután így a sokaságot összehívta, így szólt hozzájuk: hallgassatok mind figyelmesen reám, mint én reám, és próbáljátok megérteni. Amikor ezt elolvastam ma, nagyon tetszett nekem. Ő összehívta az embereket, maga köré gyűjtötte, összegyűltek körülötte, hogy meghallgassák őt. És azt mondja neki: hallgassatok figyelmesen mindnyájan én reám, és próbáljátok megérteni azt, amit mondok nektek. Ugyanez történik ebben az időben is. Nem azért gyűltünk össze, hogy egy embert hallgassunk meg, egy embert köré, hanem az Úr lábaihoz gyűltünk össze. Most azonban figyelmet kell fordítsunk a mondottakra, semmi mással nem foglalkozni, hanem az ő tanítását hallgatni. Képzeljétek el, milyen szeretetteljesen intézte az Úr az ő szavát, a sokasághoz. Mindnyájukat összegyűjtötte maga közé, miközben azt akarja: most hallgassatok szépen reám, üljetek le, legyetek figyelmesek, és próbáljátok megérteni, próbáljátok felfogni, mit akarok nektek mondani voltak éppen. Nem mindig mennydörgő hangon, hanem szeretetteljesen összegyűjtötte maga köré, és ma pontosan így történik. Hallgassatok mindnyájan én reám figyelmesen, és próbáljátok megérteni, próbáljátok felfogni. A további szövegszakaszt elolvashatjátok magatoktól, hogy az Úr hogyan utalással van arra, hogy nem arról van szó, nem azt teszi tisztátalanná az embert, ami kívülről bemegy hozzá, de az, ami az ő szívéből fakad, ami szívéből származik, azt teszi tisztátalanná az embert. És ha megszívleljük ezeket a dolgokat, ami itt hangsúlyozva van, hangsúlyozza, ami megváltunk maga, és azt mondja maga: akinek van füle a hallásra, az hallja. Vagy az vegye tudomásul. Amikor aztán a sokaság elhagyva bement a házba, megkérdezték az ő tanítványai a példázatot illetően. Ő pedig így szólt hozzájuk: ti is ennyire, még mindig ennyire értetlenek vagytok, nem ismeritek-e fel, nem fogjátok fel, hogy mindaz, ami kívülről megy be az emberben, az nem teheti tisztátalanná, nem szennyezheti be, nem mocskolhatja be őt, mert nem az ő szívébe megy be, amit eszik, hanem az ő gyomrába. És természetes módon, amint az árnyékszékbe kerül. Én utána néztem, kifejezésben, hogy áll az alapszövegben, pontosan úgy, ahogy itt népiesen mondjuk. Itt azonban elég szépen kifejezése van juttatva. Aztán tovább folytatta, majd így folytatja. Ami ellenben az emberből előjön, kifakad, az tisztátalanná beszennyezi a meccs, az ember, bemocskolja, mert belülről, az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok, a fajtalankodás, a paráznaság, a lopás, a gyilkosság, a házasságtörék, a kapzsiság, a gonoszság, az alattomosság, a csalás, a kicsapongás, az irigység, a rosszalóan gyanakvó megszállottság, minden ilyen gonoszság belül jön ki, és ezek tisztátalanná teszik az embert. Most elérkezünk ahhoz a pontok. Isten azt mondja az Ótestamentumi prófétája által, egy új szívet fogok adni nektek, és egy új szellemet is fogok adni nektek. Hányan közületek? Hányan közületek? Vették tekintetben a kicsi könyvecskét a szívtűkörrel. Én jól visszaemlékszek rá, éppen hívővé lettem, és akkor lett kiadva ez a könyv a szívtűkörrel. Nagyon kitűnően és találóan szemléltetve van egy hitetlen ember szívének az állapota is, és azután azon ember állapota is, aki hitre jutott. Milyen jellegű emberek vagyunk mi? Milyen jellegű ember vagy te? Milyen jellegű ember vagyok én? Számomra rendkívüli fontos lett és feltűnt nekem, hogy mi vegyes társadalomból tevődünk össze alapjában véve. Én vallásos tekintetben vagyok utalással erre most. Mi valamennyien egy vegyes társadalom vagyunk. De Isten annak ellenére, hogy egy keverék, egy vegyület vagyunk, kegyelemből reánk tekintett, és rendelkezésünkre állította az isteni magot. De nem csak, hogy rendelkezésünkre állította, hanem hozzáférhetővé is tette, hogy szívünkbe lehessen ültetve, hogy Isten szelleme által új élet létesülhessen belőlünk. Én személyesen kívánok magamnak egy új isteni élet nyilvánvalóságát. Egy olyan életet, mint amelyet éltek mindazok, akikben Krisztus mindent újjáteremthetett. Tetőtől talpig, akikről az van hangsúlyozva, ha valaki a Krisztusban van, úgy új teremtés lett. A régiek elmúltak, imé újjá lett minden. Ja, imé minden újjá lett. Emberek, akiket Isten az ő szeretetében fogadott, kegyelemben részesített, megbocsátásban lett részük, bűneik megbocsájtottak, akikkel Isten szövetséget köthetett, akikért kezességet vállalt jótállóan. Nekik megadatott az előny, hogy Isten hamisítatlan szavát magukba fogadják, és az ége rendelkezik az élet csirájával, és nem te vagy, és nem én vagyok, nem a te erőlködésedtől függ, az én erőfeszítésemtől, hogy volt a Krisztussal kapcsolatosan. Az ége kilett jelentve, Isten szelleme leszállt, és már is létrejött, már is megszületett valami, tudnillik Krisztus hústest szerint. Pontosan úgy, ugyanezt történik mi velünk kapcsolatosan is. És megpróbáltam magyarázni, kifejteni vagy részletezni, nem tudom, hogyha sikeres voltam, elég sikeres voltam benne, nem a szellemi eső, nem a szellemi nap, hanem a mag a benne lévő életcsirával a döntő jelentőségű, az isteni mag rendelkezésünkre kell álljon, vagy hozzáférhetővé lett téve, és bennünk kell legyen, mielőtt eljön a késői eső, és Isten gondoskodott arról, hogy hozzáférhetővé legyen. Ó, milyen szépen utalása volt erre Branham testvér is, hogy a vetést követi a korai eső. A korai eső mindamellett az aratás előtt eljön a késői eső, az őszi eső, az érlelés előtt. És néha nehezemre esik, hogy lefordítsam szószorosan az ő szavait, amit úgy használt, hirtelen azt mondja képtelenség. És természetesen, vagy ostobaság, kell keressem a szavakat, hogy egy kis és szebben fordítsam le, és azt mondja, ti, akik azt állítjátok, hogy a késői eső már is leesett, már is eljött, azt mondja, esztelenség, ostobaság, képtelenség, badarság. Emberek sokat állítottak már, és egy némely dolgokat jelentettek ki maguk módján. Isten azonban elküldte az ő szolgát és prófétát, hogy az isteni tanításban rétesítse kiegyensúlyozottan, nem jobbra, nem balra hajlóan. És remélem, hogy az aratás idején is megvan az a kiegyensúlyozottságom. Most éppen gondolok arra, amikor régi időkben a létrás lovaskocsin, a betakarítás a szekérrel, megrakták a szekeret a kévékkel, milyen figyelmesen kellett megrakni a szekeret a kévékkel, hogy ne dűljön se jobbra, se balra. Jaj, nekem, hogyha nem voltunk elég figyelmesek, akkor az útak még göröngyösek voltak, és nem voltak éppen így egyengetve, mint ma. Egyszer hepehupás volt, és jaj, akkor, ha a szekér nem volt egész pontosan kiegyensúlyozottan megrakva. Először hozzáfogott siklani, és azután az egyensúlyból kiment, és a földön kötött ki az egész rakomány. Én jártas vagyok ezekben a dolgokkal, ismerem. Legyen, hogy Isten kegyelemmel megajándékozzon, hogy mindjárt maradjon kiegyensúlyozottságban az aratás előtt, az aratás közben, hogy minden a Szent Szellem vezetése alatt pontosan úgy legyen elvégezve az isteni rendelkezés, az isteni intézkedés alapján, hogy semmi, hogy a rakomány ne dűljön el, hanem megmaradjon minden kiegyensúlyozottságban, és Isten magtárába legyen betakarítva minden az ő csűrébe. És ha ezzel összekötetésben még arra is gondolok, hogy az Úr évekkel ezelőtt megmutatta nekem ezt az egész új kombányt, ezt az egész új aratócseiplőgépet. Némelyek azt mondják, hogy az aratás már megtörtént. Én nem tudom ezt hangsúlyozni, nem tudom ezt aláhúzni. Ellenkezőleg várok arra, hogy Isten adjon egy jelt, adjon jeladást, és hogy azután velünk van, mint az aratás ura, aki adja a parancsot, a rendelkezéseket, és úgy még elküldi hozzánk az aratókat is, mert az angyalok alárendelt szellemek, kiküldetve azok támogatására, akik eleve elrendeltettek az üdvösségre. Amikor napokkal ezelőtt, ami Urunk kísértetése elolvastam, a végén az áll, ekkor abba hagyta őt az ördög a kísértésekkel, és az angyalok szolgáltak neki. Hozzáléptek, társultak hozzá, és szolgáltak neki, hogy a szolgálatában álltak. Ó, azt mondtam az Úrnak, Uram, ó, tedd én velem is valami hasonlót, Uram, hadd következzen el az a nap, amikor a sátán elfordítul tőlem, és küldjed a te angyalait segítségemre, hogy szolgáljanak egyszer nekem is. És az Úrral beszélhetünk így, áhítatosan beszélhetünk az Úrral éppen úgy, mint ahogy egymással beszélgetünk, mert egy személyes Istenünk lett Krisztus Jézusban. nem az ismeretlen Isten, akiről Pál apostol olvasott Aténban az Aris hegyen, az oltáról, az ismeretlen Istenről, és azt mondja azután, hogy az a lény tehát, akit ti ismeretlenül tiszteltek, de nem ismertek, azt teszem közismerté közöttetek, azt hirdetem nektek, apostol cselekedet 17.23, és már is tájra télt, már is hirdette nekik. Ó, milyen csodálatos, örvendeztessen meg benneteket, hogy Jézus a győző, neki semmi nem siklott még ki a kezéből. Te sem siklottál ki a kezéből. Én sem siklottam ki a kezéből. Mi valamennyi az ő kezében meg vagyunk jelölve, bele vagyunk vésve az ő tenyerébe. És itt maradunk, ott maradunk mindaddig, amíg átvesz bennünket az ő dicsőségébe. Legyen, hogy a mindenható Istenünk az ő védő kezeit tartsa minnyájunk fölött. Őrizzen meg bennünket, hogy senki közülünk ne adjuk bérbe füleinket olyan dolgoknak, amelyek azután megterhelnek, félrevezetnek, megtévesztenek, zavarba hoznak, és még minden lehető legyen, hogy az Úr igazságosságában az ő tekintetét felragyogtassa rajtunk, hogy a mi útunkat vele járjuk, sőt, hogy célhoz érjünk vele. Azonban még útalni szeretnék. Az a testvér, aki azt mondta nekem, hogy 63-ban eljött az Úr, és a prédikáció, ami decemberben akarunk kiadni, azt éppen lefordítottuk, a 65-ös évben lett megtartva. És remélem, hogy itt hangsúlyozni tudjuk, itt ebben a prédikáció, abban a prédikáció azt mondja Branham testvér, hogy még várunk az Úr Jézus visszajövetelére. Ó, milyen csodálatos tudatos lenni afelől, hogy az isteni íge, adott íge üzenetben nincs semmi hiba. Minden tökéletesen rendezetten elénk lett adva, kinyilatkoztatottan a Szent Szellem által. Hallgassatok ide rám. Az Úr Jézus azt mondta akkor, és azt mondja ma. Ti az én barátaim vagytok. Miért? Azért, mert kijelentettem nektek, megismertettem mindent abból, amit az Atya megmutatott nekem. Megörvendeztete benneteket? Számomra ez annyira értékes, annyira becses, nem csak részben, nem csak félig, nem csak nagyjából, hanem Isten üdvhatározatát teljesen átfogóan. Megismertetve kaptuk, előterjesztve kaptunk. Hadd tanúsítsunk hitet, bizodalmat az Úrnak, adjunk köszönetet neki, hogy ő dicsőségesen véghez viszi az ő munkát, lebonyolítja és megvalósítja minnyájunkkal együtt. Magasztalva legyen a mi Urunk neve. Amen. Hadd álljunk fel és imádkozzunk. Talán elénekeljük a kórust, úgy, ahogy vagyok, úgy kell jönnöm. Úgy, ahogy vagyok, úgy kell jönnöm. Nem az én erőmből, csak te egyedül. A te véred megmos engem minden bűneimből, minden bűneimből megtisztít. Ó, Isten báránya! Én jövök, én jövök, jövök. Hadd hajtsuk meg fejeinket, tartsuk hajtva fejeinket, maradjunk elcsendesedetten, imádkozzunk lelkülettel Isten előtt. Talán van valaki között, aki az ő életét még nem ajánlotta tudatosan az Isten kezében. Drága, becses, értékes szív ma bekövetkezhet. Ez a nap a legjelentősebb nap lehet a te életedben. Ha az Úr Jézus teljes szívből, nem meggondolásból, nem kiszámításból, emberi számításból, hanem teljes szívből átkarolod őt, és azt mondod neki, hűséges Uram, az én megváltóm lett lettél, az én üdvözítőm lettél. Én érettem, szenvedtél, én érettem, hordoztad a szégyent, a megalázást, a gyalázatot. Én érettem, kiontottad a te véredet, megváltottál engem. Szeretnék hozzád jönni, fogadj el engem. Miközben így imádságos lelkületben maradunk, szeretnék kérni arra, ha van valaki, szeretném feltenni a kérdést, ha van valaki, aki szeretné, hogy imádkozzunk érte, emelje fel a kezét. Köszönöm, köszönöm, köszönöm. Köszönöm, köszönöm. Köszönöm. Áldjon meg az Úr benneteket, mindnyájtokat. Úgy vélem, egy második felhívásra nincs szükség, egy felszólításra. Ti hallottátok Isten hívását, tudomásul vettétek, és engedelmességet tanúsítottatok. Hadd imádkozzunk közvetlenül. Mennyei Atyám, te láttad a felemelt kezeket, a hozzád folyamodott szíveket. Ó, Istenem a mennyből, kik vagyunk mi? Por és hamu vagyunk, Uram. Kicsoda az ember, hogy megemlékezel róla, és az ember fia, hogy figyelembe veszed, vagy figyelemmel tartod, és könyörülsz rajta. Hűséges Uram, úgy, ahogy vagyunk, jövünk a te kegyelmi trónod elé, és köszönjük neked, Uram, hogy még a kegyelem idejében élünk, köszönjük, hogy még vannak emberek, akiket megmentesz. Ó, szeretet Uram, szeretet üdvözítőm, mentsd meg mindazokat, akik az ő életüket neked ajánlják. Mentsd meg az ő lelküket, bocsásd meg bűneiket, szabadítsd meg őket az ő szellemükbe, tedd szabaddá őket, koronázd meg őket irgalmassággal és kegyelemmel. Ó, szeretet üdvözítőm! Szeretném, ha mindnyájan, akik az ígét hallották, hirdetve az ajkamról, a ma napon, újra látni őket a dicsőségedben. Ó, Istenem, ne térjen vissza üresen a te szavad, legyen, hogy megtegye azt, amiért küldve lett, Uram, amiért te küldted azt, amiért köszérítetted azt. Köszönöm neked, Uram, és különös módon, Uram, a dicsőséges, drága, ége üzenetért, szavadért, a te szolgád és prófétát küldetésért, Uram, aki annyi szenvedést kellett, nyomorúságot magára vegyen, annyi szégyen és gyalázatot el kellett tűrjön, de egy drága, becses ígeüzenetet hordozta, az Isten ígeüzenetét az Isten népéhez intézően. Uram, fogadj el bennünket! Ó, Istenem, legyen, hogy az igazság szelleme annyira áthatna bennünket, és megragadjon, birtokba vegyen, Uram, hogy úgy, hogy minden más szellem megrettenjen a te szellemed elől, Uram, mert a te szellemed és a te szent ihletésed, amely megnyugszik rajtunk, látható és tiszteletbe tartó kell legyen, Uram, mert a te szavad él bennünk, és úgy, ahogy a ihletés tanít bennünket, a kenetés tanít bennünket, úgy helyén való Isten előtt. Köszönetet mondunk neked, magasztalás, imádat, dicsőség most és mindörökké, halleluja, halleluja, amen, amen, amen.